Adóinfo. Az Inforádió interaktív adótanácsadó műsora kis- és középvállalatoknak.
Folytatjuk a beszélgetést az Adótanácsadók Egyesületének alelnökével, Vadász Ivánnal. Kezdjük talán ott, hogy korábban már használta ezt az eszközt az adóhatóság, nevezetesen a jövedelmezőségi mutatót, viszont korábban csak egyéni vállalkozók esetében és teljes körűen minden egyes szakmára.
96 és 2002 között minden évben közzétett az APEC elnöke egy irányelvet, amely mutatta, hogy a magánszemélyek, illetve egyéni vállalkozók a különféle szakmakódokban milyen bevételt értek el megyénként, és aki ezt nem közelítette meg, azt a magánszemélyt pótlólag egy újabb nyilatkozattételre kötelezték az adóbevallás beadása után, és ebben a nyilatkozatban további adatot kértek tőle annak idején, főleg azt firtatta az adóhatóság, hogy miből tudja eltartani a családját, ha még ilyen minimális bevételre sem tesz szert. Tehát itt nem arról van, hogy rögtön adó hiányom lesz, ha egy ilyen jövedelmezőségi mutatónak nem felelek meg, hanem itt arról van szó, hogy a jövedelmezőségi mutatótól jelentősen eltérnek az én bevallási adataim, akkor az adóhatóság kiemelten foglalkozik velem, és akár becsési eljárást is indíthat velem szemben.
Mennyire tartja ön indokoltnak azt, hogy jelen esetben a jövedelmezőségi mutatót nem teljes körűen, hanem három kiemelt szakmára nézve határozták meg? Ez a három szakma az építőanyagkereskedelem, a kereskedelmi szálláshely szolgáltatás, valamint a személygépjárműjavítás. Mennyire indokolt tehát, hogy három szakmára nézve határoztak meg jövedelmezőségi mutatókat?
Hát a szakmák átfogó rend. Így felülvizsgálni és kidolgozni rá, hogy mennyi az anyag szükséglete, munkaerő szükséglete, ugye így szól az adózás rendjéről szóló törvény, hogy ezt kell figyelembe venni. Hát ezt nem hiszem, hogy ezt evel egyhamar végezni lehetne, itt szakértők százai is sok százmillió forintért dolgoznának ezen a feladaton.
Tehát ez egy nagyon drága eljárás?
Egyrészt nagyon drága, és nagyon időigényes eljárás, és én szerintem a lehetetlent kísértené meg a adóhatóság, hogyha ezt minden szakmára kidolgozná, nem beszélve arról, hogy egy szakmán belül is óriásiak az eltérések. Ezt mi állampolgárok is a mindennapi életben tapasztalhatjuk, hogy ugyanaz a kereskedelmi egység egy kis településen és egy forgalmas metró állomásnál milyen különbözőségeket tud mutatni.
De ennek a három szakmának a képviselői nem érezhetik úgy, hogy őket negatívan diszkriminálja netán az adóhatóság?
Hát nem minden alap nélkül, mert azért én már védem az adózókat reggeltől estig, ezt kört látom el, de hát azért ha felelős állampolgárként nyilatkozom, és felelős szakértőként, akkor el kell ismernem, hogy az adócsalás, a rejtett gazdaság az nagy arányú Magyarországon, és különösen ez a három szakma, ez különösen fertőzött ebből a szempontból, ugyanis az adóhatóság számára nehezen ellenőrizhető, hát ugye az adószerzés az gyakorlatilag csak lakosság felé irányuló szolgáltatás, és a kereskedelmi szálláshelynél is olyan szoros az ügyfelekti kapcsolatot, a vendég és a vendéglátó közötti kapcsolat, hogy nehezen tud ezeken a területeken ellenőrizni az adóhatóság. Tehát logikus, hogy itt akkor, ha ellenőrizni nem tud, akkor számon kéri a jövedelmezőséget, tehát ez teljesen logikus megoldás.
Próbáljuk meg mégis egy picit védeni ennek a három szakmának az érdekeit is. Tanácsolhatjuk-e ezeknek a vállalkozásoknak azt, hogy vegyenek föl ezektől eltérő tevékenységeket a tevékenységi körükbe, hiszen elhangzott az elnök helyettestől, hogy ezek a területek homogén szakterületek, jellemzően egy tevékenységi kört folytatnak ezek a vállalkozások. Viszont, ha ő fölvesz egy teljesen más tevékenységet is, akkor nehezebb ellenőrizni a bevételt és azt, hogy mekkora eredményt ér.
Igen, hát akkor ezek a jövedelmezőségi mutatók már nem alkalmazhatók velük szemben, de azért nem úgy kell félni ezektől a jövedelmezőségi mutatóktól, hogy itt most az adóhatóság kezében valami új csodafegyver van. Ez nem csodafegyver, nem ettől kell félni, hanem általában az adóellenőrzéstől kell félni. Ennélkül a csodafegyver nélkül is az adóhatóság, ha tényleg kiválasztja az adott vállalkozást ellenőrzésre, akkor gyakorlatilag mindig tud hibát találni, hiszen a magyar vállalkozások nem úgy működnek, hogy megtervezik a gazdálkodásuk mellett az adókötelezettségeik teljesítését is, nem készülnek fel a vállalkozások egy várható adóellenőrzésre, sem a könyvelők, de még az adótanácsadók sincsenek tisztában igazán, hogy egy adóellenőrzés hogy zajlik, mire kell ott számítani. Tehát ilyen adótudatosság még nem létezik a magyar gazdaságban, és hát nem sok az ellenőrzés. Ezért kevés a tapasztalat, de ahol az ellenőr megjelenik, ott sok hibát fog találni.
Említette, hogy ez a jövedelmezőségi mutató alapján történő vizsgálat meglehetősen időigényes lesz és drága. Mennyire kifogásolhatóak maguk a szorzószámok? Ezt a szorzószámot ugye elhangzott az is, hogy az árbevelnél kell alkalmazni, és így adódik ki, hogy mekkora nyereséget kell idézőjelben elérjen a vállalkozás. Tehát ezek a szorzószámok alacsonyak vagy magasak?
Hát én szerintem a realitáshoz képest alacsonyak. Feltételezem, hogy az adóbevallásokból, az amúgy is hamis adóbevallásokból próbálták ezt átlagolni, illetve nem ismerjük, hogy a számítás hogyan történt, ezt az APEC nem tette közé. Már ez a jövedelmezőségi mutatókat kétségbe vonja, hiszen azért a szakma látni szeretné, hogy készülnek ezek. És szakmailag is érdekes lenne, túl azon, hogy ez egy jogi kérdés is, hiszen ha az adóhatóság ennek a csodafegyvernek az alkalmazásával próbál engem megbecsülni, hát azért ott rengeteg akadály fog majd az ellenőrzés előtt fölmerülni, és ha ezen végigmennénk, ugye akkor az első érv, amit majd az adózó fölhozhat a védelmére, az ő sajátos körülményei. Hiszen nemrég alakult, a veszteségének is megvan az oka, mert beruházott. Tehát nem olyan könnyű ezt a csodafegyvert alkalmazni, az adóhatóság különben nagyon nehezen tud becsülni, a becslési módszerek nem kidolgozottak, ennek nincs szakirodalma, nincs az adóellenőröknek olyan belső képzése és olyan szakanyaga, amelyel igazán le tudnák bonyolítani, hiszen az a viszonylag kevés becslés, amit végeznek, ott nagyon sok hibát követnek el.
Erre a becslésre egyébként, ha jól tudom, akkor kerülne sor, hogyha a jövedelmezőségi mutató eltérést jelez.
Igen, de másokból is, tehát be nem jelentett alkalmazott számlát nem ad, hiányoznak bizonyos iratok, vagy egyéb alaposokkal feltételezhető, hogy a könyvelés nem fedi a valóságot, akkor az adó adhat becslést. De van, amikor a becslés ugye úgy indul el, hogy például megkérde vállalkozót, hogy nyilatkozzon a haszon kulcsára az árésére vonatkozóan. Hát ha ilyenkor egy vállalkozó, különösen az egyéni vállalkozó, 20% alatti számot nem mondanak az adóhatósági jegyzőkönyvek szerint. Az egy más kérdés, hogy az adóbevallásában soha nyereség nem mutatkozott, tehát az adóbevallása szerinti árés az egy negatív szám, de az adózók mégis a 20%-nál alacsonyabb összeget nem mondanak. Na most, ha pedig ezt már nyilatkozta, akkor az adóhatók számára is könnyű felszorozni. A költségekre ráteszi a 20%-ot, például az áruk mennyiségre, és megállapítja, hogy hát ennyi bevétel nem szerepelt az adóbevallásban.
Köszönjük a tájékoztatást! Az elmúlt percekben Vadász Ivánt, az Adótanácsadók Egyesületének alelnökét hallották. Ennyi volt már az adóinfó. Adózással kapcsolatos kérdéseiket, javaslataikat várom továbbra is az adókukac.inforadio.hu e-mail címre. Az elhangzottakat meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió új hírportáján a www.inforadio.hu címen. Mára köszönöm figyelmüket, Ternyák Editet hallották.
Az Inforádió interaktív adótanácsadó műsorát hallották. A műsor szakmai partnere a Magyar Adótanácsadók és Könyviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete.